Kedves hallgatóink, Kocsis Anita napkori őstermelő szerint a kert nem csupán zöldel, hanem gyógyít is. Vegyszermentesen termeszt gyümölcsöket és zöldségeket, és a konyhájában is egészen különleges dolgok történnek. Nem hiányozhatnak a saját kertjéből a gyógynövények sem, mint a citromfű, az orbáncfű vagy épp a kakukkfű. Anita számára a sütés nem csupán ízekről, hanem egy szemléletről is szól. Szerinte lehet úgy élni, hogy az étel ne csak tápláljon, hanem gyógyítson is, ahogyan ő fogalmaz, aki szeret, az etet. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Hogyan indult a te sikertörténeted, ezt és egyáltalán miért vágtál bele ebbe a különleges kert gondozásba?
Röviden a történet. Anyukám és a nagymamám is napkori származású, én nem itt laktam, anyukám beteg lett, 4 áttétes rákos, és nem engedte se a kemót, se a sugarat, de azt mondta, hogy ő úgy döntött, hogy meg fog gyógyulni, mert neki még egy csomó dolga van. Kérdeztem édesapát, hogy mit kell most, hogy kell most helyesen reagálni, mert ugye még nem volt tapasztalatom ilyenfajta halálos betegséggel családban ennyire közeli hozzátartozónál, és édesapa azt mondta, hogy úgy csinálunk, mintha nem lenne beteg, szóval nem veszünk tudomást a betegségről, és mivel édesanyának a napkori ház a gyerekkori szülői háza, ezért gondoltam, hogy bennem az elvesztegetett időt, hogyha azt csak a munkámmal tölteném, úgyhogy karrier ide vagy oda, egy fél év vagy év, nagyjából ennyit jósoltak neki. Úgy voltam vele, hogy akkor megcsinálom neki a házat, egy kicsit felújítom, hogy az utolsó hónapokat itt tudja eltölteni. Így kerültem vissza, már felnőttként a mama kertjébe és a házába, és ugye elkezdődtek a munkálatok, én nagyon régóta nem ettem gyakorlatilag se gyümölcsöt, se zöldséget, mert hogy mindentől rosszul voltam, az allergiatesztek meg a különböző vizsgálatok, amit kimutattak, arra azt mondtam, hogy ez biztos, hogy hülyeség. Na és mivel itt voltam a kertben, ugye a ház ajtaján, ha kilépünk, akkor kb. 5 lépést kell tenni az első gyümölcsfáig, és mivel itt töltöttem az időt, gondoltam, hogy oké, akkor eszek a fáról egy gyümölcsöt, és akkor hívtam édesanyját, hogy meg tudom enni, és nem vagyok rosszul, és ez egy olyan heurisztikus élmény volt nekem, ami elgondolkodtatott, hogy akkor újra értékelem az orvosok szerinti betegségemet, én szerintem csak állapotomat, és arra a felfedezésre jutottam, hogy ha olyan dolgokat eszünk, ami vegyszermentes, ugye ez a kert már akkor 20 éve parlagon volt, és nem a zöldség, gyümölcs és az egyéb alapanyagokkal van alapvetően a testünknek gondja, baja, hanem azokkal a vegyszerekkel, amivel kezelik, permetezik, tartósítják, hőkezelik, ízfokozzák, és a többi, és a többi. Úgyhogy innen indult tulajdonképpen a motiváció.
Ön szerint miért van ennyi ételallergiás ma Magyarországon?
Az ételallergia az azt jelenti, hogy az étel konkrétan nem való nekünk, és azt nem tudjuk megenni, és szerintem ez egy teljesen más aspektus, mint az, hogy ahogy az étel elkészül, és amivel kezelik, tartósítják, azzal van bajunk. Tehát az én saját tapasztalatom, például az egyik legizgalmasabb volt szerintem, az a fahéj. Egész konkrétan ilyen egyensúlyvesztés, csupa-csupa kiütés, viszketés, hallászavar, tehát egy nagyon durva tüneteim voltak, de nem minden fahéjtól. És akkor elkezdtem tesztelni magam, és azt mondtam, oké, akkor veszek egy csomóféle fahéjat, és nézzük, úgyis mindegy, nézzük, hogy mi lesz ebből. És akkor különtettem azokat, amiktől kijött ez a tünet, külön, amiktől nem. És akkor az lett igazából a konklúzióm, hogy ami Kínából jön, attól rosszul vagyok, ami Ceylonból, meg Sri Lankából, attól pedig nem. És akkor elkezdtem nézni, oké, akkor hogy készül, hogy csomagolják, mivel hőkezelik, tartósítják, nem tudom én, csirátlanítják. És akkor tulajdonképpen ez vitte előre az érdeklődésemet, hogy itt sokkal nagyobb titok rejlik a feldolgozás módjában, mint magában az alapanyagban. Szóval én az ételallergiásokat arra bíztatom, hogy legyenek bátrak, és teszteljék azt, hogy konkrétan mire lehetnek allergiások, és érdemes megnézni a tényleg vegyszermentes alapanyagokat, akár olyan rokontól, ismerőstől, akár biopiacról, akár csak venni magot, elültetni a kertbe, megvárni, míg kinő, mert teljesen más alapanyagkészletből tudunk sütni, főzni, ha több mindent tehetünk, és én hiszem, hogy nem az ételre van az embernek alapvetően allergiája, hanem nagyon sok esetben az elkészítése és a termesztés módjára.
Ön nagyon sok emberrel kapcsolatban áll, kinek tudott segíteni, és hogyan, mit tanácsolt számukra?
Ahogy elindult ez a projekt, ahogy mondtam, ugye napkoron töltöttem az időt, és és mivel én felfedeztem magamnak a kertet, nekem mindig a sütés főzés volt az egyik hobbim, viszont nem vagyok édesszájú, de nagyon-nagyon szeretek alkotni, és akkor az alkotás után ott a termék legyen szép a csomagolás, legyen egy branding, ezt imádtam, és nagyon sok mindenkinek adtam a termékeimből. Utána ez kinőtte magát, ebből lett egy ilyen kosár közösségszerű házhozszállítós kis projekt, és az egyik, amire legbüszkébb vagyok, mint eredmény, az az, hogy ugye volt, napi kapcsolatban voltam azokkal, akik vásároltak tőlem, és azok a fiatal anyukák, idősebb hölgyek, akiknek a konyha igazából inkább csak egy ilyen szükséges rossz volt, ők elkezdték meglátni ebben a zöldségekben, a gyümölcsökben, és az egész, hát ilyen konyhatündérkedésben azt, amit én nagyon-nagyon szerettem, és ők maguk is elkezdtek sütni, főzni, és ez meglepő módon kihatott egyébként a családi dinamikára, mert onnantól kezdve, hogyha egy nő a helyén van, akkor igazából már mindenki a helyén lesz a családba, úgyhogy ez volt a legnagyobb eredmény, hogy környezettudatosabbak lettek, részben egy kis lépést tettek az önellátás felé, és értelemszerűen jobb lett a közérzetük, mert egészségesebb dolgokat ettek.
Avasson bele a titokba, ön ugye megtermeli a vegyszermentes termékeket, gyümölcsöket, zöldségeket a kertjében, és utána hogyan dolgozza fel, és hogyan sütfőz velük?
Az én sütés-főzési módszerem elég hát régi módias, vagy szakrális, valahol a kettő között van, tehát én előszeretettel használom a rézedényt, az öntött vasedényt, csupa olyan dolgot, ami nem tartalmazza azokat a szerintem kemikáliákat, amik egy vasedényboltban lévő eszközökön megtalálhatók. Figyelek, hogy hajnalba szedjem a gyógynövényeket ezekre, tehát elég holisztikus módon készülnek ezek a dolgok. Tehát olyan hangulatba kell magam hozni, hogy legyen hozzá nagyon jó kedvem, és a legjobb energiámat tudjam beletenni, mert hiszem azt, hogy aki szeret, az etet. Magából is ad egy energiadarabot, és nagyon fontos, hogy ez föl tudja tölteni a másikat. Úgyhogy amit tudok, azt ugye magamnak termelem meg, tehát a sütiktől kezdve a gyógynövények azok mind saját termesztés, saját szárítás, úgyhogy nálam minden egy kicsit lassabban halad, mert fontos nekem, hogy ne használjak feldolgozott élelmiszereket, szóval a magtejektől kezdve a magvajakat, a natur sajtoktól kezdve mindent magamnak csinálok, úgyhogy így lassabb, viszont tudom azt, hogy jót adok, és nagyon jó a beltartalma.
Sok ember erre azt mondja, hogy annyira rohan a világ, és futni kell sokszor a pénz után, hogy nincs idejük magukra, és nincs idejük ennyit főzni, ennyit utána járni a dolgok iránt, a különböző vegyszermentes termékeket megszerezni és beszerezni, vagy akár éppen termeszteni őket.
Édesanyám mesélt egy olyat, hogy a nagymamának mindig szerette volna megcsinálni a fürdőszobát, de nem volt rá idejük meg pénzük, mert hogy rohantak a munka után. És mikor eltelt nagyon sok év, és mikor már édesanyám meg akarta csinálni a mamának a fürdőszobát, addigra a mama meghalt. És ez annyira a szívembe vésődött, hogy amikor az én anyukám beteg lett, akkor én pont ebben voltam, akkor nyitottam meg a második irodát, ott voltak az alkalmazottak, több mint 200 kilométerre dolgoztam innen, tehát nem volt annyira egyszerű, mondjuk így, megoldani, és akkor gondolkoztam, hogy jó, akkor most mit választok a karrieremet, aminek teljesen mindegy, egy fél év, vagy egy év, vagy az anyukámat. És akkor azt mondtam, hogy ezt az időt, ezt nagyon bánnám, ha most a munkával tölteném, úgyhogy lássuk ezt a vidéki életet, és úgy csöppentem bele, hogy nagyon a semmiből, vagy mínuszból indultam, nem tudtam begyűjteni a kályhába, és innen építettem föl magam, és fedeztem föl. Szóval akiknek az a kifogása, hogy rohannak, nekem volt egy vízválasztom, amikor el kellett dönteni, hogy hol folytatódik az életem, ugye Pezsgő nagyvárosba, vagy pedig az én kis tündérkertemben, és akkor feltettem magamnak egy kérdést, hogy ha van, amit csinálok, mert a munkámat szeretem, közben már elkezdtem a kertet még jobban megszeretni, és feltettem azt a kérdést, hogy ha van, amit jobban szeretnék, akkor miért most csinálom? És hát nyilván jött egy csomó racionálisnak tűnő válasz, hogy már a munka, már a karrier, már ezt tanultam, és úgy voltam vele, hogy ez hülyeség, amit az ember szívvel lélekkel csinál, az teljesen mindegy, hogy micsoda, abban ő nagyon jó lesz. És akkor úgy voltam vele, hogy én mondjuk vallásos vagyok, kértem a Jóistentől egy kis útmutatást, hogy valami jelet küldjön már, léci, hogy hogyan tovább, mert az hihetetlen, hogy engem most tényleg ez az élet vár, de úgy néz ki, mert kaptam jelet, hogy ez az élet vár, úgyhogy nyitott vagyok, és teljes igazából a bizalmam, hogy ebből valami nagyon jó dolog fog kijönni. A tudatosságnak sok szintje van, és mondhatunk egy szintet, aki mondjuk törekszik arra, hogy jó minőségű élelmiszert vásároljon, mert mondjuk trendi vagy megteheti. Ezt azért nem mondanám annyira tudatosnak, ez inkább olyan, mint aki tudatos. Van az a réteg, aki tényleg igyekszik, vagy akár a kis hobbi kertjébe valamit termel, az szerintem már fantasztikus. Az a lépés, amikor arra is odafigyelünk, hogy hogyan készül az élelmiszer, az egy sokkal nagyobb fokú tudatosságot igényel. Én például minden apró betűt végigolvasok minden csomagoláson, gondolkozom, elemzem, és a többi, és a többi, és ez alapján vásárolok. Ez sokkal szűkebb ez a réteg. Szerintem vannak olyan lehetőségek, emberek, cégek, márkák, amik segítik az embert abban, hogy nekik ne kelljen ennyi mindennek utána nézni, és megteszi helyettük, de itt is azt mondanám az embereknek, hogy fontos, hogy ne a marketingnek dőljenek be, hanem tudjanak meg minél több mindent az emberről, a cégről, a márkáról, hogy valóban hitelese, mert itt iszonyat kicsi az a szegmens, akinek tényleg szabad a szavára adni. Én személy szerint mondjuk a Mester Károly féle irányt nagyon-nagyon szeretem és kedvelem, és minden olyat, ami mögött valamilyen fajta tudományos és kutatási háttér is áll, és komplexen nézi az embert. Hiszem azt, hogy azok vagyunk egyébként, amit megeszünk, és ezért fontos, ebből a szempontból fontos a tudatosság, mert ha azt mondom, hogy mondjuk nem iszom tejet, mert ez most egy trend, akkor nem vagyok tudatos. Ha azt mondom, hogy azért nem iszok tejet, mert az a bélflórámat nem támogatja, akkor azt mondom, hogy ez részben tudatos, de lehet, hogy csak megy a mainstream után. Ha azt mondja valaki, én például ezt az irányt követem, én például magyar tarka tehén tejet iszom, mert egyszerűen azt szeretem, azt az ízt szeretem, és ez sokkal hamarabb kialakult nálam, mint hogy a köztudatban elterjedt volna, hogy például az az A2-es tej, amit egyébként a tejérzékenyek is fogyasztatnak. És akkor itt tudatossággal kapcsolatban egy történetet hadd meséljek, mert szerintem nagyon szemléletes. Tejérzékeny kisgyereknek falun laktak, és kerestek megoldást, de szeretett volna egyébként tejet inni, tehát nem akart növényi tejek felé nyitni. És a faluba, akinek volt még tehene, mindenkitől érkezett tej, akkor ezt így jegyzetelték maguknak, hogy mikor, honnan van. És ők is azt vették észre, a magyar tarkás tehén tejet meg tudja a gyerek inni, de volt még egy kritérium, és szerintem itt ér a tudatossági lánc így körbe, az pedig az, hogy megnézték azt, hogy amelyik tehéntejtől nincs rosszul a gyerek, azt a tehenet hogy tartják. És ahol legelőn volt kint, tehát növényeket, gyógynövényeket evett, nem pedig ilyen glifozáttal permetezett takarmányt, akkor ott nem volt a gyereknek baja. És szerintem a tudatosság az így komplex, hogy megfigyeljük a testünket, hogy mire van szüksége, megfigyeljük, hogy mire, hogy reagál, és addig járunk utána a dolgoknak, amíg nem találunk észszerű magyarázatot, mert szerintem az a magyarázat, hogy a vegyszeres dolgok nem jók, és a vegyszert nem bírjuk, az egy teljesen érthető dolog. De azt mondom, hogy ha így ér véget a lánc, hogy azt mondom, hogy oké, akkor azért nem eszek ilyet, mert mivel vegyszeres volt az alapanyag, a takarmány, ezért nem lesz jó annak az ételnek a húsa, vagy állatnak a húsa, a tojása, a teje, az úgy teljesen jó.
Ön mit vetészte önmagán, és mit vetészte azokon a vendégeken, ügyfeleken, akik szintén ezeket a vegyszermentes termékeket fogyasztották?
Az egyik nagyon érdekes, hogy mivel ezeknek sokkal jobb a beltartalma, kevesebbet kell belőle enni, viszont amellett, hogy kevesebbet eszünk, nincs meg az a kuplalós érzet. Én például nagyon szeretem a hasamat, nagyon szeretek enni, és ugye mivel nem édeszájú vagyok, én pont ilyen húsos, fűszeres, zsíros dolgokat szeretek nagyon enni. Na, mesélek még egy történetet. Ez az én személyes történetem volt, krinolint akartam enni, és ritkán szoktam, de annyira megkívántam, viszont boltba voltam multiba, és ugye én elszoktam már attól, hogy multiba vásárolok élelmiszert, viszont más miatt kellett ugye bemennem, mondom, mindegy, hát tök jól néz ki, biztos, hogy finom lesz. És nem nagyon szoktam álmodni, rosszat végképp nem szoktam álmodni, és négyet vettem, kettőt megettem aznap. Állatokkal álmodtam, olyan kegyetlenség és szörnyűség volt, amit én velük megéltem, borzasztó volt, alig vártam, hogy fölkeljek. Amikor eszünk, akkor nem csak táplálékot eszünk, hanem energiát is eszünk. Ha valakinek mond majd valamit ez, amit így mondok, hogy a szeretet, és ebből ered a szeretet szavunk, akkor fogja érteni, miről beszélek. Tehát itt energiákat is közlünk egymással, meg a másikkal, és hogyha nem jól tartott állatnak a termékeit esszük meg, akkor rossz energiával töltöttünk fel. Szóval a kérdésre a válasz, hogy mit tapasztaltam magamon, jobban lakottság érzetet, tehát tehetség érzetet, kevesebb étel elég, és az nagyobb élvezeti értéket ad, mert van íze, és és nekem, amióta én itt élek, nekem az allergiáimnak nagyjából a 90-95%-a megszűnt.
Kedves hallgatóink, Kocsis Anitával, a vegyszermentes kert és az egészségtudatos konyha elkötelezett őstermelőjével beszélgettünk, aki szerint az étel lehet gyógyszer is, ha szívből, szeretettel készül. A riporter Pokrovenszki Gergely volt.